Szeretettel köszöntöm vendégeinket az Akadémiai Könyvtár nevében. Gálnék Ajdi Dóra vagyok, a könyvtár általános főigazgató helyettesen. Nagy öröm számomra ez az este. Este, igaz, még világos van kint. Mert tulajdonképpen most már azt mondhatom, hogy egy sorozathoz érkeztünk, mert azért ez már mégiscsak egy harmadik összejövetelünk, egy olyan összejövetelnek a harmadik része, amit tulajdonképpen Cigány Magda talált ki, hogy ez egy nagyon jó, még időben lévő esemény lehet, hogy az emigráns magyar irodalomról beszélgessünk. Az első ilyen beszélgető partnerünk maga Magda volt, akit szeretettel köszöntök itt a körünkben. A második beszélgető partnerünk tavaly októberben Sándor András volt, akivel szintén Kulcsár Katalin beszélgetett, és most elérkeztünk, akkor beszéltük meg ezt az alkalmat, most elérkeztünk a harmadik alkalomhoz, amikor Ferdinándi Györgyöt köszönhetjük itt a könyvtárban. Úgy gondolom, hogy egy nagyon izgalmas és érdekes beszélgetés előtt állunk, hiszen György és Katalin most számolták ki, hogy 30 évvel ezelőtt találkoztak először, és érdekes ez a 30 év, és nagyon sok beszélgetésen vannak már túl, úgyhogy szeretnének egymásnak is újat mondani. Úgy gondolom, hogy nekünk mindenképpen tudnak újat mondani. Úgyhogy át is adom a szót, és jó szórakozást kívánok mindenkinek.
Köszönjük szépen! Ez működik? Te van kapcsolva?
Igen.
Szóval ez van kapcsolva és működik. Hallani, ugye? De hát, hogyha nem...
Azért én is tartok egy
hangot. Nélkülem még jobban hallani.
Igen, mert kiereszti Gyurka a hangját, az én hangom is gondolom, hogy áttér a terem utolsó sarkában is. No. Robinson úr töprengései. Ezt a címet adtuk a ma estének, ebben megegyeztünk, hogy ez rendben van.
Eddig rendben van.
Eddig. A Robinson urat, ezt te aggattad magadra, Robinson elnevezést. Marad még ez a lét, ez az életforma? Tehát mennyiben fedi a mai Ferdinándi Györgyet Robinson úr?
Hát a Robinson úrról csak annyit, hogy én megpróbáltam megírni Robinson igaz történetét, mert ahogy azt mi gyermekkorunkban olvastuk, az természetesen nem igaz. Azt lekerekítették, azt gyermekek számára készítették el, ez egészen másképpen történt. Kezdve azon ugye, hogy nem péntek volt az, aki oda került a szigetre egyáltalán, hanem Keddi, egy nagyon szép leánka. Ez itt kezdődik. Akkor egy darabig ugye Robinson úr vele él, nem mesélem el az egészet természetesen, de azután, mint minden házasság, ez is meginog, és akkor Robinson elhatározza, hogy visszamegy a hajóra. A hajóroncs az ott van a látóhatáron, oda ki lehet úszni, és akkor a feje fölött Robinson kiviszi, amit összegyűjtött ott a szigeten, a kéziratokat, a papírokat, és kiúszik vissza a hajóra, és ott a hajóroncson kezd új életet. És a történet úgy fejeződik be, hogy látja néha, amikor felszáll a pára, hogy Keddi ott futkos a parton, és integet, hogy jöjjön már vissza, de eszeágában sincs visszamenni a szigetre. Hát ez az én Robinson történetem, amit annak idején én sokkal valósabbnak éreztem annál, amit kisgyerekkoromban olvastam, és amiből kiindultunk, hát hogyha már te ebből indultál ki, akkor mondjuk, hogy ebből indulunk ki, ebből a Robinson útból. Hát hogy mennyiben lett más az én Robinson életem? Hát végeredményben nem lett nagyon más, nem akarom mindjárt a végén kezdeni, tulajdonképpen oda szerettem volna ma valahogyan kiukadni, hogy nagyon nehéz hazatalálni. Nagyon nehéz, szinte lehetetlen. De hát ezzel most inkább hagyjuk ezt a végére.
Na, én csak azért dobtam be a Robinson urat, mivel hogy ez a cím, tehát kezdjük ebből, és ez az is kiderül, aztán Robinson partot ér, de hogy ez a partot érés nem problémamentes, ez majd kiderül, mire a beszélgetésünk végére érünk. Én írtam egy ilyen kis idézetet, hogy írom a könyveimet, tudom, olvasni nehéz, és ráadásul nem divat, tehát nincs más lehetőség. hitem, állásfoglalásom, kétségbeesésem, minden írásomban benne van. Hát több mint 5 évtized az, amit már írással töltöttél el. De közben éltél is, mert ha nem lett volna az, hogy te sűrűn élsz, és megkeresed a lehetőségeket az éléshez, akkor nem tudnál írni sem, ugye? Ez nálad lényeg, hogy kell egy valóság mag, amiből elindulsz, amiből kimozdítod az írásodat. Birkóztál a világgal és magaddal, 1956-ban mentél el, és amióta elmentél, ezt te most már előbb említetted is, tudod, hogy hazajönni, hazaérni, hazatérni majdnem egyenlő a lehetetlennel. A múzsád az örökösen a beilleszkedéssel járó gyötrelem és kétség. De azt mondom, hogy ez igazi hajtóerő is, ez a múzsa. Tehát mindig próbáltál beilleszkedni, de úgy, hogy megtartsd magadat is, és a beilleszkedési kényszer és próbálkozás azzal is járt, hogy mindenütt meg akartad ismerni azt a szigetet, azt a világot, amiben éltél. Az első igazi nagy lecke, az én 3 leckét osztottam az életedet, és most kezdjük az első leckével, amikor elmentél 1956-ban, Franciaországba. Tehát jött egy új világ, ahol meg kellett találni magadat, és meg kellett találni az írót.
Hát én azt hiszem, hogy jobb, hogyha mindig közel maradunk az irodalomhoz, az alkotás folyamatához, maradjunk közel, mert különben aztán ebből egy olyan kalandregény lesz, és ezt a kalandregényt, ezt már annyiszor elmeséltük, hogy nekem a könyökömön jön ki. Ráadásul még velem még meg is történt, ráadásul. Úgyhogy arra gondoltam, hogy próbáljunk meg az irodalomhoz közelebb maradni, és akkor mindjárt van egy meglepő apróság, engem lepett meg, most éppen ezen dolgozom. Ne haragudjatok, de én most inkább mindig arról fogok mellékesen beszélni, amit éppen most csinálok. De annyira nyakig benne vagyok, minden reggel 6-kor már ott ülök, ugye, mint a zöldem, mint a tegnapi köpet, és ottan csinálom a napi penzumomat. Tehát annyira benne vagyok, hogy nem is tudnék nagyon másról beszélni, mint arról, amin éppen dolgozom. Ez egy nagy szerencse, hogy az ember tud dolgozni, és én nagy szerencse tudok. Tehát most, mikor elkezdtem ezeken a dolgokon gondolkodni, akkor hirtelen eszembe jutott, hogy hiszen én 56-ban kerültem ki, és az első könyvem, a Futószalagon című novellás kötetem, az 65-ben jelent meg, tehát azt lehet mondani, hogy hát bőven 56-60, az olyan 9-10 évvel később. És akkor itt van egy ilyen intervallum, egy ilyen 8-10 éves fehér folt. Mi történt ez alatt? Erről senki nem tud, és én ennek örültem, hogy erről senki nem tud itt nálunk. Méghozzá azért, mert én ez alatt a 9-10 év alatt is dolgoztam, nagyon sokat írtam, mindjárt elmondom, hogy miféléket, de ezeket az írásaimat annyira rossznak tartottam, annyira zsengének, annyira gyengének, gyengécskének, silánynak mondjuk ki, hogy örültem neki, hogy senki se tud róla. Tehát végül is néma csönd, hogyha valaki egy kicsit látta a rólam itthon megjelent könyvek is jelentek meg hát írásokat, akkor tudja, hogy erről a 10 évről, tehát 56 és 65 közötti 10 évről egyáltalán sehol nincsen szó, senki nem is említi, mint hogy ez nem létezett volna, mint hogy ez úgy kiesett volna az én életemből. Márpedig én ezek alatt az évek alatt Franciaországban írtam, először franciául, azután magyarul, azután mind a két nyelven, és sokat írtam, lenne egy jó félmázsás kötetre való versem, novellám, recenzióm, mind amit ez alatt az idő alatt írtam, és amiről senki se tud, és amiről én sem tudtam, mert annyira eredményesen megfeledkeztem róla, hogy eszembe se jutott.
Na, kivált a verseidet akartad letagadni, ezt 62-ben jelent meg, Látó szemüveknek című kötetet.
Igen, és Keszei Pista, a székesfehérvári, szomorú, nehéz sorsú fiú, Keszei István, aki Párizsban, hát nem szeretik a párizsi társak, azt mondjuk, hogy éhen halt, már pedig hát éhen halt. Párizsban Keszei Pista költő, kitűnő költő volt. Ő írta erről az én első verses kötetemről az első kis könyvismertetést, mivel hogy Máriához írtam a szerelmes verseket azokban az időkben, recenziójának azt a címet adta, Jesszus Mária. Ezek után gondol, ha el tudjátok képzelni, hogy körülbelül hogyan ítélte meg az én költészetemet, és a szörnyű az volt, hogy én egyetértettem vele. Egyetértettem.
És ha most elolvasod a verseidet, hogy nézel?
Igen, most jön a következő lépés. Ennyi idő után most vettem újra elő. Elővettem újra ezeket a dolgokat, mert azért az lehetetlen, hogy az ember életében van egy ilyen 10 éves korszak, amikor nagyon fontos dolgok történnek vele, és arról nincs szó. Arról egy szót sem írt le, egy sort sem írt le, az mintha nem létezne. Tehát elővettem újra, és akkor rájöttem, hogy ezek egyrészt, hát most csak a versekről beszélünk, egyrészt rossz versek, másrészt nagyon fontos, hát mondjuk úgy, kortörténeti dokumentumok. Nagyon jól dokumentál egy valamit, megpróbálom összefoglalni, mert ha most elmesélném azt, hogy az elmúlt napokban mit írtam erről, hát akkor itt lennénk még holnap is. Tehát végeredményben azt dokumentálják ezek a versek, hogy nem lehet abbahagyni, hogy a forradalom itthon 56-ban nem ér véget az utolsó puskalövéssel. A forradalom az mindazokban, akik részt vettünk benne, tovább él, és cipelem magammal, és ott van velem nyugaton, és ott írok róla verseket, prózát, és ott foglalkozom. Tulajdonképpen kísér végig a forradalom ezen a 8-10 éves korszakon, a forradalom emléke végig kísér. Tehát ez erről szól, ezért kortörténeti dokumentumoknak érzem azt, amit ezek alatt az évek alatt hát összeírtam, hiszen ezt a lelkiállapotot valószínűleg nem csak én éltem át, hanem nagyon sokan mások, sok ezren, talán sok százezren is, és most a mai világban, tudjuk, megint csak százezrek fogják átélni ugyanezeket a lelki állapotokat, ha tetszik nekünk, ha nem.
No, nézzük meg, hogy milyen leckét adott neked ez a francia lét. Tehát megérkeztél oda, először te arra gondoltál, hogy Belgiumba mész, mert ott voltál gyerekkorod, egy ilyen gyermekmentő akció részén, tehát voltak ismerőseid. De végül félig véletlenül kikötöttél Franciaországban, de azzal a gondolattal, hogy te itt csak átutazó vagy ezen a földön. Hogy rövid ideig, és azt kerested, és ez mindmáig megmaradt az írásaidnál is, meg a gondolkodásodban is, hogy mi az, amire egy író embertől szüksége lehet annak a közegnek, ahova kerültél. Tehát vitted az 56 élményét, és volt a franciáknak egy véleménye 56-ról. De ezt már itt nem akarom tovább magyarázni. Tehát miért kellett elkezdeni írni?
Hát először azt vettem észre most, mikor újra ez alatt a 10 év alatt én mindent eltettem. Nekem megvan az a szokásom, a családban egyébként nem én vagyok az egyetlen, aki ilyen, megvan az a szokásunk a családban, hogy félretesszük ezeket a papírokat. Én is beragazgattam albumokba minden, és rengeteg ilyen nagy ládában állnak ezek ebből a 10 évből származó hát kéziratok.
Tudod, mit csodálok, hogy hogyan maradt ez meg? Mert családod többi tagjának megmaradt, mert ők ki sem mozdultak abból a sashegyi.
Én azt mindig cipeltem magammal. A ruhaféléket, meg a gyerekek holmiát, azt feladtuk, és azután az a hajós ládánk a tengerbe vezet, azok mindig rendszeresen eltűntek. De az én kézirataimat mindig én vittem magammal.
Nagy mappát.
Egyetlen egy nem veszett el soha ezekből a kéziratokból. Hát igen, és ahogy most végignéztem ezeket a kéziratokat, első, ami feltűnt, az, hogy én nem akartam eltávolodni, még csak eltávolodni, még fizikailag eltávolodni sem akartam ettől az országtól. El kellett innen jönnöm, az autóbusz üzemhez megérkezett 1956. december 6-án, amikor a munkástanácsokat letartóztatták Budapesten, akkor érkezett meg a hír az autóbuszüzemhez, hogy a mi munkástanácsunk is veszélyben van, és akkor mondta anyám, hogy menjek és próbáljam a tanulmányaimat folytatni valahol egy nyugati egyetemen, azután lesz majd még idő visszajönni. Tehát el kellett jönnöm akkor végeredményben, és de amint megérkeztem a Vasfüggöny túloldalára, állandó erőfeszítéset tettem azért, hogy ne menjek túl messzire. Ne menjek túl messzire. Ebben talán van valami a kis különbség a mai sorstársaim és a mi társaságunk között. 56-ban mindenki messze akart kerülni innen, aki kikerült ebből az országból. Én nem akartam. Én Bécs mellett egy kisvárosban maradtam meg először, ott akartam maradni. Azután, mikor lett egy francia ösztöndíjam, ami véletlenül szakadt a nyakamba, akkor felszállítottak minket egy vonatra, 1600-an voltunk ilyen magyar menekültek, közöttük is a legtöbb ösztöndíjas diák, és szállítottak minket Franciaországba. Én végig ébren maradtam, és vártam, hogy mikor lépjük át a francia határt. Amint átmentünk az ideiglenes Rajna hídon, ami egy fahíd, egy ilyen nyikorgó fahíd volt akkor a Rajnán Kél és Strasbourg között. Amint átmentünk reggel 5-kor ezen az ideiglenes hídon, én rögtön fölkerekedtem és a strasbourgi pályaudvaron leszálltam. Azt mondtam, én ennél messzebb nem megyek, már így is elég messze kerültem az országtól, a többiek rajongtak Párizsért, én is rajongtam Párizsért, de gondoltam, arra lesz idő, én ennél messzebb nem megyek. Tehát volt bennem egy olyan érzés, hogy nekem közel kell maradnom, nekem készen, ugrásra készen kell lennem, hogyha valami úgy alakulnak a dolgok, hogy hirtelen haza lehet jönni. Mindnyájan erre számítottunk a velem egy korosztályú diákok, hogy majd csak valahogy úgy alakul, hogy hirtelen haza lehet jönni, és folytathatjuk a tanulmányainkat itt, az Eötvös Loránd Egyetemen, vagy bárhol, ahol éppen tanultunk Magyarországon. Hát aztán tudjuk,
hogy... Ezt sokszor el is mondtad, hogy úgy vélted, hogy tanulmányúton vagy csupán. Igen. Nem először fordult elő, hogy aztán egészen másként forgatott az élet, mint amit Igen. terveztél. Tehát ott voltál, elkezdtél tanulni, és ott kényszeresen jött az, hogy neked írnod kell, hogy el kell mondanod a magad helyzetéből kiindulva, hogy például mi volt itt 56-ban.
Én lázadozó voltam. Azért kezdtem úgy, hogy a háború nem ér, a csata nem ér véget az utolsó puskalövéssel, aztán ezzel kezdtem valamikor, mintha ma már mondtam volna ezt így, ha nem, akkor tessék mondani, szólni. Szóval azért kezdtem így, mert ottan, hát Franciaországban volt bennem valami nagy lázongás, valami hajlam arra, hogy mindennek ellent mondjak, semmivel ne értsek egyet, ne érezzem jól magam. Hát egyébként ez egy ilyen emigráns dolog, az emigránsoknak a mentalitásáról hadd mondok legalább egy anekdótát, ugye, hogy mikor megérkezik a mennyországba, a nagy vacsorával várják ottan hát azt az illetőt, és de hideg van, azt mondja, nem, ő itt nagyon fázik, akkor azt mondja Szent Péter, jó, akkor leviszünk a purgatóriumba, ott nincs ilyen hideg, az lejjebb van, lemennek a purgatóriumba, ott pedig hát takaréklángon van a fűtés, azt mondja, hát ez semmi, hát ő itt nem tud megmaradni, azt mondja Szent Péter, nem baj, akkor leviszünk téged a pokolba, ahol jó meleg van, és akkor kérdezi Szent Péter az ajtóba, hogy na, itt meg vagy elégedve? Csukd be az ajtót, mert húzat van! Ezt mi úgy meséltük annak idején, mint a tipikus emigráns történetet. Az emigráns, aki sehol nem érzi igazán, hát jól magát. Ilyen voltam, én is lázadozó voltam, és ez most nagyon kiderül azokból az írásokból, amiket most újra felfedezek, és amiket most olvasok, és megpróbálok egy picit szőrementén hát feldolgozni.
Örülsz, hogy egykori dacos önmagaddal szembe találkozol? tetszik?
Hát igen, örülök, mert én most annyira békés és mosolygós ilyen öreg bácsi lettem, hogy furcsa arra gondolni, hogy hát én azelőtt nem, én azelőtt egy nagyon mérges ember voltam, akivel nehéz volt szót érteni. És ez kiderül a versekből, a prózákból, az írásokból, amikbe úgy vágtam bele, hogy észrevettem, mert akkor én már egy kicsit tudtam franciául, észrevettem, hogy a franciák félre magyarázzák azt, ami itt történt nálunk 56-ban. A francia sajtóban hát 56-ot általában a baloldali sajtóban 56-ot úgy emlegették, mint a szocializmus elleni támadást, mint a szocialista Szovjetunió megdöntésére irányuló kísérletet. Így emlegettek minket, 56-osokat, mint hogyha az a 200 diák, akik ott voltunk Franciaországban, meg akartuk, vagy meg tudtuk volna dönteni a szocialista Szovjetuniót. Nos, hát ilyen körülmények között én elkezdtem megírni, hogy mit láttam és mit tudok 56-ról. Ez annak idején is nagyon fontos volt, hiszen hát be kellett etetni a franciákat, ebben nem lehetett csak úgy belevágni, mert azt nem közlik. Hát én nem tudom, hogy nálunk biztos nagyvonalú a baloldali sajtó, de Franciaországban nem volt nagyvonalú. Ha valami nem tetszett nekik, akkor azt nem közölték. Tehát végeredményben ugye itten én a beetetéssel kezdtem, vagyis volt egy cikksorozatom, ami megjelent Belgium után különböző francia vidéki újságokban is, a forradalom humoráról, amiben elkezdtem mesélni a forradalom egész ideje alatt anekdotikusan terjedő tréfákat, anekdótákat és vicceket. Ez volt a beetetés, erre ráharaptak a franciák, erre érzékenyek voltak. Emlékszem, az első az volt, hogy ki várta legjobban a Mikulást Magyarországon, és hát a válasz az volt, hogy Sztálin, mert már októberben kitette a csizmáit. Tehát végeredményben ez volt az én hangvételem, és utána kezdtem csak, hát... magyarázni, hogy mi történt itt nálunk.
És mindezt franciául.
Hát ez nagyon nehéz volt franciául, de most maradjunk még egy pillanatig ebben, amit mondani szerettem volna. Hát nehéz erről így kapásból. Most mondtál valamit, és már is felejtettem.
Hát látom. Ne szedd le azért a fejemet, de tényleg.
Nem, hát...
A forradalom humoránál tartottunk, a Sztálin csizmájánál.
Igen, aztán rájöttem, hogy a franciákat tulajdonképpen valami olyasmi érdekelni, amit én magam sem tudok. Vagyis azt kérdezték, és azt várták, hogy elmagyarázza nekik valaki, hogy mi történt volna itt nálunk 56-ban, ha győz a forradalom, és ha kimennek az oroszok. Mert addig, hogy ruszkik haza, addig a franciák értettek és egyetértettek. De úgy utána mi lesz? Akkor jöttek az ő feltételes módban előadott teóriáik, hogy hát akkor utána lenne fasizmus, akkor utána lenne antiszemitizmus, akkor utána lenne ez, lenne az, akkor jött utána a nagy kalamajka. Tehát végeredményben azt kellett volna valahogy elmagyarázni, hogy mit lett volna 56 a forradalom győzelme után. Tehát honnan tudhattam volna én azt, hiszen itten tervekről lehetett volna csak beszélni, olyan tervekről, amikről a Petőfi körben volt szó már 56 októberre előtt, ugye, tehát a Februári 20. kongresszus és az októberi események közötti hónapokban a Petőfi körben, fiatal intellektüeleknek a Petőfi körében volt szó arról, hogy mit akarunk. És akkor kezdtem én kidolgozni azt, hogy mi lett volna, hogyan képzelem, mi lett volna. Nem mondhattam azt egészen egyszerűen, hogy mi emberarcú szocializmust akartunk. Az nagyon jó lett volna ezt mondani, de akkor ezt nem lehetett mondani, mert akkor még nem létezett ez a gyönyörű kifejezés. Ez a költői és pontos kifejezés, hogy mi emberarcú szocializmust szerettünk volna a forradalom után. Ez nem létezett, ezt kitalálták 12 évvel később a prágaiak. Ez a prágai tavasznak volt az egyik nagyon szép mondata és találmánya. Tehát nekem valahogy mást kellett kitalálnom, mert például megjelentek ugye a Nagy Imre beszédeit, kiadták a franciák, franciául Párizsban megjelentek Nagy Imre beszédei, még az ő kivégzése előtt megjelentek Nagy Imre beszédei. De milyen címe volt annak a könyvnek? Hát az volt a címe, hogy Un communisme qui n'oublie pas l'homme. vagyis egy olyan kommunizmus, ami nem feledkezik meg az emberről. Hát ez egy olyan komplikált, franciául is olyan komplikált volt ez a cím, és olyan ellenszembes volt, semmit mondó. Hát benne volt az, hogy kommunizmus, ami hát általában már nem mindenki szeretett akkor, ugye, akkor, hogy nem feledkezik meg az emberről, hát eddig se feledkezett meg az emberről, de abban nem volt köszönet.
Hogy fogadták ezeket az írásaidat?
Akkor én próbáltam mondani, hogy mi lett volna, ha. Hát akkor én aztán lassan, akkor már nem lehet arról beszélni, hogy hogyan fogadták, mert nem fogadták se, hogy kész, lement.
És, na,
már
és nem hát volt a Le Monde-ban jelentnek, tehát tekintélyes helyeken közöltél.
A Le Monde-nak sokkal később lettem én novelistája, 20 évvel később, amikor már ismert író voltam, akkor a Le Monde bevett, akkor a Gallimárék bevettek engem, akkor az egy egész más história, az 20 évvel későbbi. Akkor az első időkben ezzel a forradalomnak az érdekessége gyakorlatilag megszűnt, és akkor én is be tudtam ezt fejezni. Ebből nekem annyi hasznom volt, hogy megmondtam, hogy mit gondolok a mi 56-unkról, és megpróbáltam jól megtanulni franciául, és franciául írni a szövegeimet.
De hogy fogtál hozzá, hogy közöljenek? Hogy megkerestél egy szerkesztőséget? Mik voltak a lépéseid? Hát egyetemista voltál.
Úgy, ahogy ezt most megint csak vigyázzat, hogyha itt bejönnek a migránsok, akkor tessék nagyon vigyázni, főleg a fiúk vigyázzanak, itt a magyar fiúk, mert a migránsoknak az a tulajdonságuk, hogy azonnal keresnek szimpatizáns lányokat, és azokat a lányokat hódítják meg, és rajtuk keresztül épülnek bele abba, amiben történetesen bele akarnak épülni.
Na, de a sajtóhoz így jutottál?
Hát persze, hogyne, az egyetemen volt egy kedves kis kolléginám, akinek gyönyörű kis kerek pofikája volt, és ilyen hosszú, azt úgy hívtuk akkor, hogy lófarok. Ilyen lógott hátul egy ilyen nagy vakorcs lefelé. Igen, és hát én őt megkérdeztem, hogy kijavítaná-e az én írásaimat, azt mondta igen, és attól kezdve hát egy ideig, majdnem talán több is, mint egy évig ő javította az írásaimat, és így kerültek azok a sajtóba az én írásaim. Közben megtanultam én rendesen franciául, egyre kevésbé volt rá szükségem, szerencsére, mert azután elvettem feleségül ezt az egyetemi kislányt, és miután elvettem feleségül, soha többé nem javította ki az írásaimat.
Igen, hát itt szaladt veled a szekér, szóval úgy tűnik, hogy felkapaszkodtál Fortuna szekerére. Minden nagyon sima volt. Tehát végezted az egyetemet, közöltek franciául, ráadásul ott még többet is mutattál, mint ami voltál, mert hiszen segítettek, csiszolták a francia nyelvedet. De Franciaország adott még egy leckét magyar oldalról, emigráció oldaláról. Megindítottál egy folyóiratot, Lelki Kalauz, ez a Szomorú Vasárnap, 1962-ben. 12 számot ért meg ez a kőnyomatos lap, és az kinti nyugati magyarság íróinak legjava közölt nálad. Ez fanyar, ironikus újság volt, és azt is mutatta, hogy te ezzel a dacoddal és iróniáddal kigúnyolod a kinti emigrációt is, akikhez, hiszen azokhoz nem tudtál kapcsolatot találni, és nem vezettek hozzájuk szálak.
Hát dehogy nem, hát hogyha felkértek engem arra is, hogy írjak cikksorozatot arról, hogy 1956-ban Budapesten hogyan készítettük elő a Trianonban elrabolt magyar területeknek a visszafoglalását. Ilyen hasonló témákról volt szó, nagyon rokonszenves témák, de végeredményben teljesen őrültségnek tűnt akkor, különösen akkor nekem 20 évesen őrültségnek tűnt, és hát ehhez hasonló környezet volt, hiszen a mi háborús emigrációk az egy a két háború között nevelkedett és szocializálódott társaság volt, többnyire inkább csak katonák és katonatisztek, csendőrök, akik hát nem képviselték az értelmiségnek a krémjét, különben sem, és becsületes, tisztességes emberekként legfeljebb ezen a színvonalon mozogtak, amit majd azért tudok majd néha idézni. Tehát végeredményben nem volt nekem ott semmi keresnivalom. Az emigrációnak az egyik újságja, azt átvették aztán a többiek, és az Új Hungária volt, azt hiszem a címen, nem emlékszem pontosan, lehet, hogy tévedek, azt írta, hogy vigyázni kell az 56-os magyar fiatalokkal, akik most kerültek ki a szabad világba, mert ezeket már megfertőzte a judeobolsevizmus. Hát mi ugye úgy, akik itt forradalmat gondoltuk, hogy csinálunk Magyarországon, egy két hónapra rá azt magyarázták meg nekünk, hogy velünk vigyázni kell, mert minket már megfertőzött itthon Magyarországon a judeobolsevizmus. Hát óriási volt a szakadék, az emigráns politika, a két háború közötti magyar emigráció és az újonnan érkezettek, főleg hát a fiatalok között. Ebben a környezetben a hozzám hasonló, az én korosztályom, a 20 évesek mind valamiféleképpen lázadtak. Mind lázadtak valamiféleképpen, hiszen a Párizsi Magyar Műhely Társasága, amit ők műveltek, az is lázadás volt. Ők felfedezték ők felfedezték azt az irodalmat,
az avantgárd
irodalmat felfedezték, nálunk az avantgárd irodalom tilos volt, tehát ők azt mondták, hogy mi pedig ebbe beledolgozzuk magunkat, és folytatjuk az avantgárd hagyományokat ott, ahol az megszakadt Magyarországot. Ez is egy lázadásnak egy formája volt. Ők formailag képzelték el, mint az avantgárd, formai lázadásnak képzelték el ezt, amit műveltek. Én eleinte nem. Én nem formai lázadásnak képzeltem, hanem tartalmi lázadásnak képzeltem. Nekem olyan dolgaim voltak, hogy egyszer egy folyóirat visszaküldte a verseimet azzal, hogy égessem el őket azonnal. Ez a Monzami című sorozatomra mondták. Égessem el őket azonnal, mert ha a franciák megtalálják, akkor kiutasítanak. Itt arról volt szó, hogy akkor voltak a franciáknak a gyarmati háborúi, először Indokínában, azután pedig Algériában, vagyis Észak-Afrikában. És akkor én, az arab diákok nálam csövesztek, mert ismertem őket, nálam, azt úgy mondtuk, hogy csövesztek, nálam laktak, ha nem tudtak máshol, és én ezekkel voltam együtt, és ezeknek írtam ezeket a verseket. És bizony ez, én valamiféleképpen valamilyen tartalmi forradalmat, valamilyen tartalmi lázadást képzeltem az első francia években. Ezért is nem beszéltem aztán erről itthon soha többé, ez a 12 év, ezért maradt fehér lap. Míg hát a párizsiak nagyon ügyesen, nálam sokkal ügyesebben, nem tartalmi, hanem formai változtatásokat találtak ki, és művelték az avantgárd prózát. Aztán ez a kettő összetalálkozott akkor, amikor 62-ben, most jutunk el a szomorú vasárnaphoz, 62-ben én akkor terítéssel foglalkoztam. Terítés az azt jelenti, hát nálunk is azt jelenteni, hogyha egyáltalán csinálná valaki, az azt jelenti, hogy a kiadóknak van olyan emberük, akik viszi a könyveiket mindenhová az országban, és mindenütt a könyvesboltokban és a könyvtárakban leteszi őket, és foglalkozik azzal, hogy elterjedjenek a kiadványaik. Tehát terít. Én ezzel foglalkoztam.
Hát vagyis vigész, ügynök.
Hát igen, ez másképp úgy mondják, hogy vigész, csak én ezt nem szeretem, mert mondják, hát vigész. Na, legyen ember, ha már mondod, akkor legyen vigész. Tehát végeredményben, hát én ezzel foglalkoztam, terítéssel, és akkor az egyik párizsi fiú, a magyar műhelyeseknek az hőskorában vagyunk, 61-ben, tehát még meg sem indult a Magyar Műhely nevű folyóirat, az egyik fiú, Nagypali pontosabb, a párizsi Nagypali munkanélkül maradt, és hallotta, hogy én egy ilyen nagy kiadónál dolgozom, és hogy még pénzt is keresek, és akkor hozzám jött, és attól kezdve nálam lakott majdnem egy évig, és együtt terítettünk, vagyis egy autóban, egy Citroën népkocsiban jártuk Kelet-Franciaországot, és vittük mindenhová a művészettörténeti könyveket, ezeket a 10 kilós albumokat, amiket kiadnak a nagy kiadók, és amiket a vidéki tanítók Franciaországban tőlünk megvásároltak.
Jó, hát sok mindent csináltál Franciaországban, a Dijoni pályaudvart is építetted, de én mondok valamit, ami azért fényessé tette ezt az időt, két irodalmi díjat is elnyertél, két könyvvel.
Igen, mert a Kati állandóan azokat a sikereimet emlegeti, mert én itt van máshol nem beszéltem az elmúlt 20 évben. Én nem mondtam meg, hogy én ott közben éhes voltam, hogy én kétszer váltam el, és kétszer vettem el újra ugyanazt a feleségemet, azért, mert nyomorogtunk, mert nem volt miből meglennünk. egyszerűen ez volt a gyakorlati valóság. Az volt a valóság, hogy a verseimet visszaküldték, mert hogy az arabokkal szimpatizáltam, és azt mondták, hogy ki fognak utasítani a franciák. Csupa ilyen dolgokból áll az én első 8 éven Franciaországban. Azok a gyönyörű mesék, hogy micsoda irodalmi díjakat nyertem, az igaz, de azzal etettem, hát itthon is azzal etettem, ha valaki hagyta etetni magát.
Na de azért te is a föld fölött lebegtél egy kicsit azért.
Hol?
Amikor megkaptad a díjat.
Hát ezt dehogy is. Hát én most elmondom, hogy hogyan kaptad meg a Saint-Exupéry díjat. Tehát egy
nagy irodalmi. De ne azt mondta, Delducát.
Ugye? Ne, hát a Delduc az sem, ez egy ösztöndi, az egy fiatal író számára létesített ösztöndi. Az egy díj. A második díj volt a Saint-Exupéry díj. Az úgy történt, hogy akkor a feleségem unszolására, hogy most már hagyjuk abba ezt a szerencsétlen szegénylegény tengődést, ezt a padlásszobákban zajló, nyomorgó életet, hiszen már akkor két gyerekünk volt, feleségem meggyőzött, hogy kezdjek mindenféle állásokat megpályázni. És akkor mindenféle szerencsés körülményeknek köszönhetően megpályáztam, és elnyertem egy állást, kaptam egy meghívást egy kis karib-tengeri szigetenre, az egyetemre, a Puerto Ricói egyetemre.
Ez 64-ben volt.
64-ben volt. Ez
29 éves vagy.
64-ben volt. Hát aki a 28, mert...
Hát 35-ben születtél. Jó.
Évvégén
vagyok
29. Évelején
28. Na jó.
Tehát végeredményben akkor meg, ugye, meg kellett tanulnom spanyolul villámgyorsan, mert megkaptam a szerződést, a hajójegyeket, két hajójegyet küldtek, és mi négyen voltunk, tehát nem első osztályon, hanem harmadosztályon utaztunk, mert akkor a két jegy árából tudtuk négyen utazni a két gyerekkel. De hát előbb meg kellett tanulni spanyolul. És akkor eladtuk a holminkat, hát az a kis kevés holmink, amik volt, azt eladtuk, bepakoltuk a két gyereket egy Citroën dősővó népkocsiba, és megindultunk lefelé Strasbourgból, Spanyolországba, hogy a hátralévő 2-3 hónap alatt, ha törik, ha szakad, meg kell tanulnom spanyolul. És leértünk Lyonba, Lyonba azért álltunk meg, mert az egy napi autóút volt Strasbourgtól Lyonig, akkor még a régi kis utakon egyrészt, másrészt, mert Lyonban volt az anyósom a Leány gimnáziumnak az igazgatónője. Hát nála szálltunk meg, anyósomnál, és akkor este bemondta a rádió, hogy a Saint-Exupéry díjat én nyertem. Ráadásul, hát ez egy pofon volt végeredményben, hiszen én menekülök innen, és akkor megdobnak a Saint-Exupéry díjat. Ráadásul azt is hozzá kell venni, hogy a Saint-Exupéry család egy vidéki, félig meddig birtokos család volt, éppen Lyon közvetlen közelében éltek és élnek, mind a mai napig. Tehát ott lesz másnap, ezt bejelentették, hogy a rádióban, a televízióban másnap a nagy díjátadás, az ünnepség, a recepció, a mit tudom én, mi az ördög. Másnap. És akkor ott voltunk, ott álltunk, útra készen, hogy másnap hajnalomban megyünk tovább Spanyolországba, és itt pedig megkaptam ezt a díjat, ami mégiscsak egy nagyon fontos
díjat. Ez milyen könyv volt, amit ezzel díjat?
Ez egy kézirat volt, a kéziratnak az volt a címe, hogy az év egyetlen napja. Le séjour de l'année. Az év egyetlen napja. Akkor, hát gondolhatjátok, hogy nem aludtunk jól, és feleségem azt mondta, hogy hagyjuk már ezt a cigány életet. Elég volt a cigány életből. Ne menj el oda holnap, ne kezdjük előről, ott majd megint elkezdenek dicsérni téged, ott majd megint lesznek az újságírók, a fényképek, a riportok, a beszélgetések, és megint ott maradunk egy fillér nélkül az útszélén, itt az anyósomnál, ráadásul most már lakásunk sincs Franciaországban, holmink sincs, mindent feladtunk, ne menj el! És akkor elhatároztuk, hogy nem megyek el a díjátadásra. Másnap reggel, korán, hajnalban megvettük az összes lyoni napilapot, a Progrès volt a legnagyobb lyoni napilap. Megvettük, láttuk, ott vannak a cikkek, még fényképem is volt az egyikben, ezeket mind otthon őrzöm, azért tudok ilyen jól beszélni róla. Megvettük ezeket az újságokat, bepakoltuk a kocsiba, és reggel 6-kor keményen húztunk tovább, és még aznap délután megérkeztünk Spanyolországba. Tehát befejeződött az én francia életem. Így néz ki az, amit te úgy nevezel, hogy akkor én ott hogy örültem a francia díjaimnak, meg minden. Egy nagy lópikulát már bocsáss meg. Ezzel mágába sem volt. Ezek kétségbejtő dolgok voltak, egy kétségbejtő helyzetben.
És?
Későn érkezett.
És? Tessék? Hogy későn érkezett a díj?
Nem.
Hát igen. És rendezett körülmények között az ember az ilyen díjakat valóban elfogadja, és örömmel elfogadja.
De
a mi körülményeink között, ahogy mi ottan, ahogy mesélem, hát ez nagyon nehéz volt.
Nagyon kétségbe voltál esve?
Nem, most vagyok kétségbe esve, hogy vajon az önsorsrontás az tényleg annyira jellemzi-e az én egész életutamat? Mert valaki egyszer azt mondta nekem, hogy én vagyok a legnagyobb önsorsrontó, akivel valaha ebben az életben találkozott. És akkor most, hogy újra megnéztem ezeket a papírokat, ezt a Leoni díjat, akkor arra kellett gondolnom, hogy te úristen, hát itt van az példa arra, hogy hogyan rontom el a dolgaimat, amikor csak el kellett volna menni. A Saint-Exupéry család egy nagyon nagy, gazdag francia család volt, ők engem el tudtak volna helyezni, lett volna állásom, munkám, lakásunk, minden megoldódott volna valószínűleg, de én nem, én akkor már mentem tovább, akkor én ezen már leszámoltam, és mentem tovább Spanyolország és a Karibi-sziget felé.
És hát ez a második lecke, és megint minden másként történt, mint ahogy gondoltad. Azt hitted, hogy ez is egy átmeneti állapot, innen vissza lehet fordulni. Sőt, hát volt is rá kísérlet, hogy legalább Franciaországba, Európába visszagyere. Mert hát ugye egyre messzebb kerültél, de egy dolog kötődik, egy nagyon fontos, vagy alapdolog kötődik Puerto Ricóhoz, a Karibi-szigethez, itt született meg a magyar író. Itt döntötted el, hogy te most már magyarul fogsz írni. Hiszen a francia nyelv az nem lett a sajátod, mert nem volt anyanyelved, és mindig érezted, mert pontos, ságra törekszel minden megfogalmazásnál, hogy valami hiányzik. Az árnyalatok hiányoznak a franciából. Hát nem akartál még egy nyelvet rápakolni, hogy jó most spanyol, akkor egy utad van megteremteni a magad szigetét, a szigeten, a magyar világot. És itt alakult ki, ez most aztán hagylak majd beszélni, az az életritmusod is a Karibi-szigeten, amit a mai napig követsz, hogy hajnalban fölkelsz, leülsz, írsz. Mert ott az egyetemen tanítottál, tehát a délelőtt szabad volt, úgy osztottak be az idődet. Tehát ez számodra egy panelként beépült az egész ritmusodba. Reggel fölkelek, írok papír, elszámolok vele, és utána lépek ki az életbe. Tehát az embert és az irodalmat szülte meg Puerto Rico.
Igen, nem tudom, hogy észrevehető-e, hogy mennyire szép és harmonikus az a történet, amit rólam elmesél Kulcsár Kati. Most pedig hadd mondom el, hogy mi történt igazán.
De ez nem volt valami fáklyás menet, amit én elmondtam.
Nem, de mégis valami
féleképpen. De egy valami, hogy te hogy kerekedsz felül azokon a bajokon, amikkel szembe kerülsz. És hogy mindig mást képzelsz el, mikor elindulsz, hogy mi sül ki abból. De aztán mégis talpadon maradsz.
Puerto Ricóban az történt, hogy megérkeztünk június 4-én, 64. június 4-én. Reggel hajnalban, hajón, mondom, ugye a kazánház mellett utaztunk, mert négyen a két gyerekkel. Tehát ott nem várt senki, nem tudták, hogy érkezünk. Igen, nem mondták meg, hogy érkezem, és én sem mondtam meg. Mert féltem, nagyon rosszul beszéltem spanyolul, és nem akartam, hogy az egyetemre bemegyek, és akkor azt mondják, hogy itt van, megvan a szerződés, és még csak spanyolul sem tud, hiszen én ezt eddig titokban tartottam, ezt az apróságot, ezt a részletet. Tehát végeredményben megérkeztem oda Puerto Ricóba, és hát az első hetekben nem is mentem el máshová, mint a francia nagykövetségre, hiszen Franciaországból érkeztünk. A feleségem be akart jelentkezni, a követségem, mint francia, ő ezt úgy érezte, hogy ez neki itt jár. Elmentünk, ott tényleg szeretettel fogadtak a nagykövet, és meghívtak rögtön a július 14-i hát, ünnepre. Ugye a nemzeti ünnepre, bocsánat. A nemzeti ünnepen megismerkedtem a francia kolóniával, hát a francia kolónia az nem volt több egy olyan 100-150 embernél, általában idősebb emberek voltak, és nagyon kedvesek voltak, de jelentéktelenek. de megismerkedtem főleg a fiatal portorikói forradalmárokkal azonnal. Hát még bennem volt az, azzal kezdtem talán az egészet, hogy én cipeltem magammal valamit a forradalomból, és próbáltam mindig is lázadó maradtam egész franciaországi tartózkodásom alatt, hiszen a szomorú vasárnap az a folyóirat is végeredményben egy gúnyolódott a franciákon, akiket csak szürkéknek neveztünk annak idején, és gúnyolódott az emigráción, a már említett okokból. Igen. Tehát végül is itt is azonnal megismerkedtem a fiatal portorikói forradalmárokkal. Ezek általában jobb családokból való, itt nálunk régen úgy mondtuk úri fiúk voltak, volt közöttük fogorvos, orvos, egyetemista, és mind a helyi függetlenségi párt hát aktivistái voltak, hiszen Puerto Rico akkor már 50 éve, több mint 50 éve az Egyesült Államokhoz tartozott, de nem volt tagállam, ma sem tagállam Puerto Rico, hanem csak szövetséges állam az Egyesült Államok keretein belül. Tehát ezekkel én megismerkedtem, és ezek rögtön elmagyarázták nekem, hogy ők az amerikai, a Yankee kolonializmus ellen harcolnak itt a szigeten, és én azonnal otthon éreztem magam, hiszen mi is valami hasonló helyzetben valamiféle ilyen kolonializmus ellen harcoltunk itt Magyarországon. Én ezek között azonnal megtaláltam az én embereimet, az én népemet. Attól kezdve én velük dolgoztam. Az első választások mindjárt 64 novemberében voltak, és őrzök egy újságkivágást, ahol Hector beszél fönt az emelvényen, Añasco nevű kisvárosban, Puerto Ricóban, és alatta pedig a hallgatósága négyen. Én, feleségem és a két gyerek. A függetlenségi párt soha nem ért el többet, mint 3%-ot a választásokon, de azt a 3%-ot nagyon lelkesen és lelkiismeretesen. Hozzájuk tartoztam én, és ebből indult ki azután az én egész portorikói életem. Ez volt a lényeg az én egész portorikói életemben. Ez, hogy én elkezdtem a francia sajtóban portorikó gyarmati, sanyarú gyarmati sorsáról írni a cikkeket, a riportokat és a tanulmányokat. Hát így kezdődött az én portorikói életem, tehát ott is azonnal ellenzékben, lázadozva és megtalálva azokat a hasonszörűeket.
De nem szenvedtél.
Nem, ez nagyon jó volt. Ez az első néhány hónap nagyon jó volt.
Na, és végül a tanítást is megszeretted, sőt, erre büszke is vagy. Foci csapatot szerveztél a diákjaidból.
Igen, az is 25 évvel később.
Tehát de Puerto Ricóhoz kötődik.
Igen, Puerto Ricóhoz kötődik. Hát 36 évig éltem ott, 36 évig tanítottam Puerto Ricóban. Abban a 36 évben sok minden belefér. Belefér, még egy futballcsapat is. Mert a vége felé jöttek a pótcselekvések, amikor rájöttem, hogy itt bizony mi nem fogjuk megdönteni az amerikai népköztársaságot, ahogy én akkor mondtam, nem fogjuk megdönteni, Puerto Rico változatlanul amerikai gyarmat fog maradni, ezt akkor az akkori szóhasználatot ismételgetem most is természetesen, különben most már sok mindent nem pontosan így mondanék, hiszen amerikai állampolgár vagyok én is, és szolidáris vagyok Amerikában, az Egyesült Államokkal. De akkor úgy gondoltam, hogy mi megdöntjük először ezt a gyarmati uralmat, aztán amikor ez nem sikerült, azt hosszú lenne elmesélni, hogy hogyan lépésről lépésre, hogyan bukott meg az egész a fiatalok által szervezett függetlenségi mozgalom Puerto Ricóban, hogyan bukott meg, és hogyan buktam bele ebbe én is, ugyanebbe a történetbe. Erre, hogyha van egy kis időnk, elmondom, de ha nincs, akkor nem mondom el. A lényeg az, amikor kiderült, hogy nem megy, akkor döntöttem el, hogy valamit kell csinálni, valahogyan hasznossá kell lennem. Akkor én már csak magyarul írtam, a francia írást abba hagytam, hiszen az már valóban nehéz lett volna, az idegen, a tanult nyelv az évek, az évtizedek folyamán megkopik. Amit Márai mondott, hogy nevünkről leesik az ékezet, és meg fog kopni a mi nyelvünk, az általában a tanult nyelvre mindenképpen igaz. Az anyanyelvre nem annyira. Nekem az volt a tapasztalatom, hogy az én anyanyelvem, a magyar, soha nem kopott meg. És akkor meg is írtam Márainak, hogy az én nevemről nem fog leesni az ékezet, mert soha nem is volt rajta, és nem fog megkopni a nyelvem, sőt gazdagodni és színesedni fog portorikói magányomban, ahol csak öt magyar élt, portorikói magányomban gazdagodni és színesedni fog az én magyar anyanyelvem. És azt úgy oldottam meg, hogy előfizettem sorozatokra, mindenféle technikai sorozatokra.
Nem. Irodalmi folyóiratokra.
Hát irodalmi folyóiratokra, igen, de hát az irodalmárok azok ugyanolyan szellemi szegénylegények, mint én, ugye? Azok ugyanazt a nyelvet használták, amit én is használtam. Attól nem gazdagodik az ember nyelve, hogyha csak az ést olvassa. Attól a nyelve nem gazdagodik, állítom. Viszont, ha az ember elkezdi olvasni a libatömésről szóló kötetet, vagy pedig a gombatenyésztésről szóló, volt egy ilyen sorozat, ezek nekem mind megvoltak ezek a kötetek. Ezeket a köteteket olvasva, és az új kifejezéseket és szavakat aláhúzogatva, bizony az ember nyelve gazdagodik. Az én nyelvem is gazdagodott, ezt megírtam Márainak, aki az ilyen levelekre nem szokott válaszolni. Nos, na, hát...
Egyet még kérdezek, hogy innen te még gondoltad, hogy van visszaút Európába, Puerto Ricóból?
Én visszakészültem egész idő alatt. Igen, visszakészültem. Visszakészültem, hiszen végeredményben ugye... A Szabad Európa Rádió felajánlotta, hogy minden héten küld nekem egy kötetet, új magyar könyvet, ami itthon jelenik meg. A 60-as, 70-es években itthoni könyveket minden héten kaptam a Szabad Európa Rádiótól. Azokat a könyveket én elolvastam, írtam róluk ismertetéseket, recenziókat, tetszett, nem tetszett. Ezeket elküldtem Münchenbe, ahol egy kedves kolléga beolvasta a müncheni Szabad Európa Rádióba ezeket az én ismertetéseimet, és itthon az írók örömmel hallgatták, hogy van valaki, aki ablakot nyitogat, aki az ő itthoni dolgaikról ír és beszél a müncheni rádióban.
És ez nagyon jól kamatozott neked, mert mikor már haza tudtál jönni, akkor neked ismerősek voltak ezek az írók.
Ők mind ismertek engem. Én ismertem őket, de ők is ismertek engem végeredményben, hiszen hallgatták a müncheni rádiót, és mind mondták nekem, hogy még a hangom is milyen ismerős nekik, pedig hát az nem is az én hangom volt.
Sőt, olyannyira készültél vissza, hogy Burgundban egy tanyát is vásároltatok, és fölépítettél egy házat. Tehát egy otthon lett volna. Házat, hazát lehetett volna ott.
Nagyon nehéznek nézett ki a hazatérés, nagyon nehéznek, szinte lehetetlennek, és akkor arra gondoltam, hogy akkor legalább Franciaországban legyen egy talpalatnyi föld, ahová vissza tudunk jönni, amikor befejezem a Puerto Ricói Egyetemen ezt a pályafutásomat.
Igen.
Ami mégiscsak 37 évig tartott, tehát én
keményen kitartottam
ott az egyetemen. Hát megvolt a francia tanya egészen addig, amíg kiderült, hogy nem van remény arra, hogy egyszer hazakerülünk. Volt egy Kardos G. Gyuri nevű aranyos ember, már nem él. Ez a Kardos, azért kell mondanom annyira, hogy G. és hogy Gyuri, mert volt egy Kardos György is, aki nem volt ennyire szimpatikus, mesélik nekem, ugye? No mindegy, hát ez a Kardos G. Gyuri, ez az Ésben közölte az én novelláimat már a 80-as évek elején. És amikor megkérdeztem tőle később, hogy hát hogy tehetted ezt meg, hiszen én egy politikai emigráns voltam, akinek még csak beutazó vízumot sem adtak a mi hatóságaink, az illetékesek. Hogyan tehetted ezt meg? Azt mondta, többen kérdezték, hogy ki vagy, és mindig azt feleltem, hogy egy fiatal vidéki kezdő. Így kerültem vissza a magyar irodalomba.
Megtaláltad Puerto Ricóban azt a feladatot, és azt a terepet, ami te a magyar irodalomban betölthetsz. Tehát a fehér folt, amit a kinti életeddel szerzett tapasztalásaidnak a megírása, más világlátásod volt, és tudatosan a magyar irodalomhoz akartál tartozni, hát egyrészt úgy is, hogy követted a magyar irodalomban alkotók munkáit és sorsát, és kerested a helyedet, szóval próbáltad belőni magad a magyar irodalomban, és ott megvetni a lábad. építette tudatosan a magyar írót, mikor még reményed se volt, hogy könyved megjelenhetik. De azért titkon hitted, ugye?
Hát végre, mivel valamiben meg kell kapaszkodni, én ebbe kapaszkodtam, hogy én egyetlen egy dologban voltam biztos, hogy én magyar író vagyok, én magyarul írom a könyveimet, még akkor is, ha azok nem jelennek meg, soha, sehol, akkor is.
Tehát a nyugati kiadók jelentettek meg, meg Chicagóban jelent meg, Münchenben jelent meg.
Hát az apránként, ha 20-30 évvel később
megint. Igen, csak azért, tudom, csak azért mondom, de a végső az volt, hogy magyar, hazai, magyarországi kiadás.
Igen, hát én most még egy kicsit arról mesélnék, hogy mi volt Puerto Ricóban, mert végül is egyszer azt vettem észre, hogy az én fiatal forradalmár társaim, azok az aranyos úrifiúk, orvosok, fogorvosok és egyetemisták, akikkel együtt készítettük elő a forradalmat az Amerikai Népköztársaság ellen, azok egyszerre csak valahogyan nem fogadtak engem, nem volt több összejövetel, nem akartak rólam hallani, tehát valahogyan úgy, mintha eltűntek volna. És akkor én ezt azzal magyaráztam, hogy nyilván a feleségemnek udvaroltak, és a feleségem nem fogadta az udvarlást, és ezért. Tehát ez nem egészen így történt, egészen másról volt ottan szó. Az derült ki, hogy behívott engem a dékánnő az egyetemre 2 év után, és azt mondta, hogy ha akarom, akkor az egyetem ad nekem egy olyan tanulmányi ösztöndíjat, amivel Európában befejezhetem a doktori disszertációmat, mert már csak az hiányzott akkor. Hát én ezt elfogadtam, és el is mentem Európába, el is utaztam Európába az egész családdal. 3 évig kaptam ezt az ösztöndíjat, és 3 év alatt a Strasbourgi Egyetemen Remenyik Zsigmondból ledoktoráltam. Tehát végeredményben ekkor történt valami furcsa dolog, mikor visszamentem, visszakerültem, nem akartak visszaelni Puerto Ricóba, úgy kezdődött, bocsánat, nem akarok ugrálni. Mikor közöltem, hogy itt a diplomám, befejeztem a tanulmányaimat, szerződésünk értelmében most visszaérkezem a szigetre. Akkor azt mondták, hogy köszönjük, nincs szükségünk önre, nincs szükségünk az önre, és nyugodtan keresett magának más állást. Én akkor megmakacsoltam magam, mert én bíztam abban, hogy nekem ott embereim vannak, én ott beletartozom egy társaságba, akik akarnak valamit együtt, vagyis hogy hát a budapesti forradalomnak egy szikrája valahogyan, mintha még ott élt volna Puerto Ricóban, legalábbis az én számomra. Vissza akartam menni. Addig erősködtem, amíg szerencsére nagybátyám is segített ebben sokat, Ferdinandi Mihály történész, és más segítségekkel sikerült visszakerülnöm Puerto Ricóba, ahol nem vettek vissza az egyetemnek a központjába, hanem egy akkor nyíló kis vidéki tanodával, egy kis vidéki részlegbe helyeztek ki engem, és ott eldugva a hegyek között ebben a kis vidéki részlegében az egyetemnek töltöttem el azt a 30 évet nyugdíjazásomig. És akkor ott tudtam meg, hogy egyik társam, Samuel Apontének hívják, aki ugyancsak a forradalmár csoportba tartozott, ugyancsak ösztöndíjat kapott, ugyancsak Franciaországba ment tanulni, és őt se fogadta vissza az egyetem. Vagyis elmentem a francia hölgyhöz, aki az egyik forradalmárnak a felesége volt. Ő pedig azt mondta, hogy jó, hát akkor én lejátszom azt a szalagot, amit fölvettek itt az utolsó gyűléseken a Puerto Ricói szabadságharcosok. És lejátszott nekem egy szalagot, amiben arról van szó, hogy valaki felszólal és azt mondja, hogy én, mármint én személy szerint, egészen nyilvánvalóan a CIA-nak, ugye, a CIA, hogy mondják ezt magyarul, CIA-nak mondják, ugye, mi csak CIA-nak mondtuk, én a CIA-nak beépített ügynöke vagyok, akinek sikerült bekerülnöm a Puerto Ricói szabadságharcosok legbelsőbb köreibe, beépültem, de ők most megtesznek mindent, hogy onnan kiebrudaljanak, tehát többé velem szóba nem állnak, engem többé meg nem hívnak. Ezért veszítettem én el egész baráti társaságomat, és az egész értelmét annak, amiért én oda olyan örömmel visszamentem Puerto Ricóba. Egyik napról a másikra. Akkor derült ki, hogy a Samuel a pont a barátom, akit említettem, aki ugyancsak ösztöndíjat kapott, őt sem vették vissza, ugyanez történt vele, őt is, mint a CIA ügynökét. Hát ez volt az északiak módszere, amire most azt lehetett mondani, hogy jaj, de csúnyák ezek a gyarmatosítók, de én nem ezt mondom, hanem azt mondom, hogy azért az milyen szép, hogy amikor meg akarnak szabadulni egy forradalmártól, akkor ösztöndíjat adnak neki, elküldik tanulni a nagyvilágba. Én 3 évig kaptam egy nagyon magas ösztöndíjat, nagyon jól éltünk belőle. 3 évig kaptam, de volt ismerősöm, aki 8 évig kapta ezt az ösztöndíjat.
Jó, ez itthon is működött. Úgyhogy ez
volt a módszer. Ez volt a módszer. És ekkor, amikor mindez kiderült, akkor jöttek a pótcselekvések, amiről beszéltünk, akkor kanyarodok vissza oda, amit mondtál. Tehát akkor jött az, hogy valamitképpen hasznosra kellett, hogy tegyem magam. Már csak magyarul írtam, magyarul dolgoztam, olvastam, csak magyarul, és az egyetemen mégis valamiféleképpen hasznossá akartam tenni magam, mert az az érzés, hogy valamiféleképpen én hasznot szeretnék hajtani, meg szeretném köszönni ennek a népnek, amit kaptam tőlük.
Például figyelmeztetted őket, bennem, hogy van történelmük, aminek az adatait össze kellene gyűjteni.
Hát én például szerettem volna egy spanyol kolléganőmmel, elhatároztuk, hogy mi portorikai történelmet fogunk tanítani. És bejelentettük ezt a kurzust, amire azt felelte maga a dékán, nevetve azt felelte, hogy mi az, néger viccekkel akarjátok szórakoztatni a diákjaitokat? Tehát még csak el sem tudták képzelni, hogy nekik saját történelmük lehet. El sem tudták képzelni. Igen, hát így. Akkor mindenféleképpen kellett pótcselekvések után nézem, és az egyik pótcselekvés volt az, hogy hát én Puskás öcsivel akkor már régen kapcsolatban voltam, már Madridból, és hogy akkor elhatároztuk, hogy megalapítom az egyetemi futballcsapatot ott, a hegyek között, ahol én tanítottam.
Hát ez is egy ismeretlen formáció volt. Egy futballcsapat, egy futballmeccs.
Hát én akkor azt mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, ti azt hiszitek, hogy egyedül lehet mindent. Mindent egyedül kell elérni. Ez az amerikai életforma, nyomás, könyöklés, hajtás, egyedül. Én pedig azt mondom nektek, hogy ha 11-en összeállunk, akkor sokkal többet el tudunk érni, mint ti így külön-külön egyedül. És akkor kezdtem nekik a futballnak a szépségét magyarázni. A Real Madrid küldött nekünk filmeket, mert meg kellett, hogy mutatni nekik, hogy milyen a futball, amikor azt játssza valaki. Akkor pályát kellett építeni, hát ez volt a legnehezebb. Hát pályát építeni, hát én akkor valahol egy könyvben megtaláltam, hogy 80x110 méter, meg ilyen különböző adatokat, hogy a pályának, mert nincs fix mérete a futballpályáknak, vigyázzat. Vannak kisebb és vannak nagyobb méretű futballpályák, mai napig is. És hát akkor én elkezdtem kimérni. Hát a gyerekekkel hetekig méricskéltük a futballpályát ott az egyetem előtt, a réten. Aztán meglett az első pálya, meglettek a kapuk, meg volt a csapat. A csapat piros-fehér-zöld színekben játszott természetesen, mondanom sem kell, ugye? És az utolsó pillanatban kiderült, hogy nincs ki ellen játszani, mert nem volt más csapat. Nem volt még más csapat a szigeten. És akkor elmentünk a spanyol, spanyoloknak volt egy szemináriumuk, egy kispapok készültek fel az életre, egy papi szemináriumban ott a hegyek között, és a szemináristák fociztak. Hát az természetes, a spanyol szemináristák fociznak. Őket hívtuk meg, velük ellenük játszottuk az első mérkőzésünket. Hát a pótcselekvéseknek azok már így szép lassan megszerettették az emberrel azt, amit csinál, és akkor valamiféleképpen megnyugodtam, de mondom, ez az én alapállásom az, hogy viszem tovább a forradalmat, ez mindig bennem volt. Tulajdonképpen 56 akkor halt meg bennem, amikor kiderült, hogy a portorikai forradalmárok nem akarnak többé szóba állni velem, tehát belőlem soha nem lesz hasznos része egy ilyen anti-imperialista képezetnek. Akkor halt meg 56, attól kezdve próbáltam apró lépésekkel, az apró lépéseket, a hasznos apró lépések politikáját folytatva mindenfélét kitalálni és véghez vinni a portorikai egyetemen.
Hát ennél a felismerésnél te már menekültél volna a szigetről, de nem lehetett. viszont írtál, de hihetetlen szorgalommal, kitartással és elszántsággal. És Puerto Ricón éltél, amikor jött az első hatalmas nagy öröm 1988-ban, amikor megjelent a Szerencsenségem története. A Magvető kiadónál. És hát aztán következő az évkönyvedíjat megkapta, a francia vőlegény kötette. Tehát az irodalmi sikerek itt értek először Puerto Rico szigetén.
Ez is úgy történt, igen, ez megint csak milyen szép volt, ugye, egész elérzékenyülted.
Hát igen, próbáltanak most kirángatni a fókát.
Gyakorlatilag ez úgy történt, hogy én még 30 évvel később ott Puerto Ricóban is genfi menekült papírokkal éltem. Én nekem semmi kedvem nem volt besorozni. Nem akartam francia lenni, nem akartam német lenni, nem akartam semmi lenni, hanem nekem az úgy jó volt, hogy volt egy genfi menekült papírom, amit minden évben meg kellett újítani, és hát azzal éltem. És akkor a feleségem, akinek hát ezért örök hálával tartozom neki, a feleségem azt mondta, hogy ideje lenne mégis fölvenni egy állampolgárságot, akármelyiket, mert különben nem fogsz tudni soha hazamenni, még csak haza látogatni sem fogsz soha. És akkor bementem a rektornőhöz, aki egy nagyon kedves fiatal lány volt akkor, és mondtam neki, hogy hát nekem jó lenne az amerikai állampolgárság. És azt mondta, annak semmi akadály, azt azonnal meg fogom kapni. Tudok angolul? Mondtam, nem. Azt mondja, nem baj, azt majd elintézzük, hogy valahogy angol tudás nélkül is meglegyen. Meg is lett angol tudás nélkül, mert Puerto Ricóban nem volt annyira szimpatikus, aki jól tudott angolul, aki pedig nem tudott, azt már a Puerto Ricóiak automatikusan szerették. Nos, hát ez történt május 1-én, 86-ban, és azonnal megkaptam, hát nem másodszorra, de azért mégis azt lehet mondani, hogy azonnal megkaptam az amerikai állampolgárságot, és rögtön, azt hiszem egy héttel utána, még egy hetes volt az útlevelem, amikor már megérkeztünk Budapestre, amikor hazalátogattam és itthon voltam. Akkor jelent meg a könyvem is, a Magvető adta ki, Bodor Ádám volt a szerkesztője a kötetemnek, akivel azóta is barátságban élünk. És hát így indult be az én itthoni karrierem, a Magvető kiadónál 88 február 18-án. Igen, a feleségem ezeket a dolgokat pontosan tudja, én pedig mióta volt egy ilyen, nem tudom azt, hogy mondják, valami stroke, valamiféle stroke volt, és azóta mindent elfelejtek, viszont szerencsére csak rámutatok, és ő mondja a feleségem, mert ő tudja. Tehát 88 február 18-án megjelent a Magvetőnél az első kötetem. A Szerecsenségem története, ezt a címet adtam, hiszen szerecsenség volt az, amit én ottan éltem Puerto Ricóban, majdnem 40 évig már akkor. És hát az érdekes, akkor rögtön, az első nap rögtön volt egy kis apró tapasztalatom, ami most nagyon fontosnak tűnik utólag. Az, hogy a sajtóban a könyvemről nagyon sokat írtak, én voltam az első nyugati, az első fecske. És a könyvem címét úgy adták meg, Szerencsétlenségem története. Azonnal rá kellett jönnöm, hogy vigyázat, itten nem mindig fogják egy az egyben venni a lapot, amit én majd itten előhúzok a zsebemből. Így kezdődött a Szerencsétlenségem története 88-ban a Magvető könyvkiadónál.
Na de azért ez meglepő volt, ahogy fogadták a könyvedet.
Hát igen, mert én voltam az első fecske, valóban. Hát az András úton kint az írókbolt előtt végig egészen a divatcsarnokig sorba álltak, egy hosszú sorát egy dedikálásra, és állítólag 10 000 példányban adták ki a könyvet, és állítólag el is fogyott. Akkor Jovánovics Miklós volt az igazgatója a Magvetőnek, egy derék sztalinista. A sztalinisták között is voltak ám jó indulatú emberek. Vigyázzat, az, hogy valaki jó indulatú vagy rossz indulatú, az nem azon múlik, hogy milyen címkét ragasztanak rá. Tehát Jovánovics Miklós mondta nekem, hogy nem, kiadjuk még egyszer a 10 000-ben, mert nagyon jól elment az első 10 000. Így kezdődött. Ő volt az, aki beleegyezett egyébként, hogy egyáltalán megjelenjen egy emigráns politikai menekült Magyarországon.
De ez meglehetősen új szín volt a magyar irodalomban, amit te hoztál. Hát ez és kedvezett a fogadtatásra.
Biztos, igen, hát gondolom, ugye, mert én nagyon, nagyon szépen és jól írok, ugye, hát biztos ez ilyen.
Persze, most már végre fényezed magad, úgyhogy ez jó lesz. A nyugaton élő magyar írók mit szóltak a te hazai megjelenésedhez? Ugyanis ezzel nem sokan dicsekedhettek akkor, sőt. Később beindult ez, de akkor még 88-ban nem.
Igen, a barátok természetesen, és azok, akik bíztak bennem, azok mind tudták, hogy nem fogok elárulni senkit és semmit azzal, hogy hazajövök, mielőtt még a nagy változások tulajdonképpen megtörténtek volna itt nálunk, hiszen az csak 89-90-ben történtek meg a nagy változások. Tehát én előbb jöttem haza, egy évvel vagy két évvel korábban. Tehát akik bíztak bennem, azok örültek és várták, hogy mi lesz ennek a folytatása. Voltak, akik már előttem is hazajöttek, részt vettek kongresszusokon, hiszen Cigány Lóránték például Pécset jártak már egy évvel előttem, és részt vettek olyan tanácskozásokon a magyar írókkal, amiről hát én nem is tudtam Puerto Ricóban. Tehát végül is most nem tudom, hogy mit akartál kérdezni, ugye? Lehet, hogy semmit.
Semmit. Nem, azért ez tényleg, hogy mit jelentett neked a továbbiakban? Igen.
A hazatérést úgy képzeli el, tessék, nehéz elképzelni, de tessék elképzelni, hogy az ember majdnem 50 évig él távol ettől az országtól. 56-tól 2000-ig, hát az bizony majdnem 50 év. És az alatt az 50 év alatt erről az országról álmodik, ennek az irodalmát olvassa, ennek írja, amit ír, ezeknek küldi el az írásait. Tessék elképzelni, hogy ez az ember hogyan gondolja el a hazatérést.
Amikor felépített egy országot magában.
Igen.
A távolban.
Igen. Igen.
És hát 65 éves.
Megérkezik az ember a határa, és úgy képzeli, hogy most ki fogják gurítani a vörös szőnyeget, és még az is eszembe jutott, hogy még mielőtt kigurítják, gyorsan meg kell csókolnom az anyaföldet, mert utána már a szőnyeg miatt erre nem lesz lehetőség. Tehát ilyen elképzelések élnek az emberben, és ez mondjuk nem egészen. Így történik. A határon, amikor hazajöttem, egy nagyon kedves hadnagy elvette az összes kéziratomat, és azt mondta, hogy 2-3 nap múlva bemehet érte a minisztériumba, mi addig csak éppen belepislantunk. És jöhettem tovább. Mondták, hogy ha akarok, akkor mehetek tovább. Irány Bécs, mondták. Igen. Mondtam, hogy én nem Bécsbe megyek, hanem Budapestre. Jó, azt mondja, hogy csak ezt azért mondtam, mert hogyha mégis meg akarnék fordulni ezek után, akkor nyugodtan. Mondtam, nem akarok megfordulni, megyek tovább befelé. És így jutottam haza, és valóban visszakaptam a kéziratokat, tehát végül is akkor már más volt ez az ország 87-88-ban, mint az előtte lévő évtizedekben.
És onnantól rendszeresen jöttél, könyveteken feltűntél.
Hát nekem be kellett fejeznem az egyetemet, mert akkor már úgy nézett ki, hogy hát ha nem fejezem be az egyetemi pályafutásomat, akkor nem kapok nyugdíjat. Tehát egészen ki kellett várnom a nyugdíjaztatásomat, ami 2000-ben zajlott le, addigra elrákosodtam, egy kedves diákom, akiből közben sebészfőorvos lett, az kivette, kioperálta a belső részeimet, és azt mondta, hogy nekem mikor bejött, akkor azt mondta, hogy kidobtuk a macskáknak, és hát ezzel megoldódott, azóta se vagyok rákos. Én nagyon szeretem a rákos túlélőket, de nem tartom rákos túlélőnek magam, mert azóta is sem, a macskák olyan jól elfogyasztottak mindent, hogy semmiféle panaszom, ilyen dolgom nincsen. Tehát végeredményben 2000 óta én egyre inkább itthon élő magyar író vagyok. Az utolsó tolvonás ebben a hosszú folyamatban, van először a hazalátogatás, van azután a kétlakiság, azután van az, hogy egyre több időt tölt itthon az ember, és akkor jön az utolsó stádium, amikor, hát én már nem, mert én már ehhez öreg vagyok, de a feleségem állást talált az ELTE-n, tehát ő az ELTE-n tanít most már negyedik éve, az én kubai feleségem, hát nem mondom, rosszul mondom, hogy kubai, mert tulajdonképpen karibi feleségem, ő minden Karibi-sziget világban egyaránt, egyformán beletartozik. Tehát végül is ő az ELTE-n tanít már 4 éve, és azóta itthon élünk, úgyhogy kialakult ez az életmód, és jönnek az utolsó felvonásnak a nehézségei, amikor kiderül, hogy hazatalálni nem olyan egyszerű, mint ahogy azt elképzelte.
Hát ugyanaz következett be, hogy mindig mást vártál, máshogy képzelted, mint ami lett. Úgyhogy ezzel a hazatéréssel is így jártál, viszont újra kezdted azt keresni, ami a te dolgod, és amit megírni és felfedezni való. Most, hogy itthon vagy, elég sokfele utazol. Kárpát-medencébe jártad. Mégpedig azért, mert a kisebbség is sorsban láttál rokonvonásokat azzal, amit te megéltél.
Igen, ez így van.
Úgyhogy ez neked egy élmény volt eljutni ilyen helyekre. Tehát megint megtaláltad a megírni, a megérteni, a felfedezni és a közölni valót.
Igen, hát ebben vagyok most a hazatérésnek a...
Ez a harmadik lecke.
Az utolsó fázisában vagyok most, amikor megpróbálom megnézni, hogy van-e valami nagyon fontos, amit nem írtam meg, vagy amit rosszul írtam meg, vagy amit valamiféleképpen elhallgattam. És az elhallgatások közé tartozik az a 8-10 év, amiről beszéltem az elején, a strasburgi és a párizsi éveknek az a 8-10 év, amikor hát sokat dolgoztam, vastag kötetre való írásom van, nagyon rosszak, de nagyon érdekes dokumentumok, és amivel nem foglalkozott eddig senki, és amivel én sem foglalkoztam, amit igyekeztem eldugni mind a mai napig. Ebben vagyok most, ebben a stádiumban. Utána mi következik, azt pedig hát nem tudom. Kérlek, hogyha valaki szeretne valamit mondani, vagy kérdezni, akkor segítsetek rajtunk, mert az egy nagy lökés, hogyha valaki valamit mond. Igen, tessék?
Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. És rögtön 2 tiszteletteljes kérdést hadd tegyek föl. Milyen nyelven álmodsz, és milyen nyelven számolsz, ha mondjuk vissza kell adni, vagy pénz van nálad?
Igen. Én mindig csak magyarul álmodtam, és soha más nyelven, és mindig magyarul folytak ezek a dolgok mindig az én fejemben, de azért hozzá kell tennem azt is, hogy amikor írok, írás közben a dolgok mindig azon a nyelven jutnak eszembe, amilyen nyelven megtörténtek. Tehát amikor megírok valami portorikói történetet, akkor mázsás szótárakkal kell körülvennem magam, és keresnem a portorikói kifejezéseknek a megfelelőjét, hogy azt magyarul meg tudjam írni. Tehát írás közben áll elő az a nehéz helyzet, ami különben nem, mert hiszen ma is ugyanúgy, mint mindig egész életemben magyarul álmodtam.
Köszönöm szépen!
Tessék!
Én csak annyit szeretnék mondani, hogy nekem a lányom kinnél, tehát az ő családja kinnél Kaliforniában, Los Angelesben laktak, azt most már mondták. Na de amikor még ott laktak, akkor hát én csak ugye látogatóba mentem ki hozzájuk, és valóban borzasztó, ha az ember nem tud magyarul olvasni, és szerencsére az évének volt sok magyar könyv, de azt ott kint adták ki. Úgyhogy megértem azt, hogy eszméletlen, hogy az ember nem találja a helyét, ha nincs kivel magyarul beszélni. Szóval, hát vannak ugye kint ez a magyar házak, de azok nagyon furcsák.
Puerto Ricóban semmi ilyesmi nem volt. Igen,
szóval az rettenetes, az ember nem tud.
Van nekem erről egy mondatom, amit a feleségem mindig nagyon keményen megmondja, hogy még egyszer ne merjem elmondani, mert akkor ő föláll és kimegy. És ez a mondat ez az, hogy Puerto Ricóban 5 magyar élt, 4 író és 1 olvasó. Az olvasó Peti Éva fogtechnikus.
És ő hogy viseli, hogy most itt van, vagyis hogy Magyarországon, hogy őnek én nem hiányzik Puerto Ricó?
A feleségem?
Igen.
Hát ezt nem tudom. Nem, ő nagyon, én úgy érzem,
hogy
tőle kell megkérdezni, ott ő mögöttünk. Hogy én, nekem az az érzésem, hogy ő jól érzi magát itthon, mert szereti a munkáját, a tanítást.
Persze.
És egy tanár, aki szereti a tanítást, az szereti a munkáját és a diákjait, az mindenütt a világban jól érzi magát.
Én akkor úgy látszik, hogy csak mi vagyunk ilyenek, hogy soha nem találjuk a helyünket. Bár Franciaország, ugye ott is voltam, a spanyoloknál is, olaszoknál, és valahogy szóval jobb, ha hazajön az ember, akármilyen.
No, hát ráadásul azért azt mondjuk el, hogy te olyan szerencsés vagy, hogy ugyanoda tudtál hazajönni, ahol megszülettél, ahol éltél gyerekkorodban, ahonnan elmentél. Tehát ugyanazok a fák vesznek körül és házak.
Nekem dédapám, aki a műegyetemnek az első diplomás mérnöke volt, dédapám kijárt sétálni a Sashegy oldalra Budára hétvégén, mert ott a németekkel, a bajorokkal, akik ott szőlőt műveltek, azokkal németül tudott beszélgetni, és így gyakorolta a németet. És akkor jött a filoxéra, és kipusztult a szőlő, és ezek a kétségbe esett szőlőgazdák, hát fillérekél el, kótyavetyélték azt a gyönyörű sashegyoldalt, amiből dédapám egy nagyon nagy szeletet meg tudott vásárolni. És ma is ott élünk, van olyan fa, ami már dédapám idejében is ott volt, és ma is ott van. Vannak 160-170 éves fák. Egy szederfa például, igen.
Tehát az, amit te az idegenben megidéztél, amivel együtt éltél, akkor pont abban a környezetben visszajöttél, ez egy hallatlan nagy adomány.
Hogy
vegyük megint az árnyoldalakat, mert ma te ebbe utazol, azt szüntelenül érzed, és mondod is, hogy kilógsz a sorból itt. Tehát azzal a látásmóddal, vagy azzal a pakkal, amit a madár látta, tarisznyából kipakoltál. Hiszen a dolgokat, mivel több helyen éltél, és mindent mindig nagyon alaposan végig gondoltál, máshogy ítéled meg, mert több nézőpontból tudsz azon kívül látni, azon kívül még egy dolog van, megfogadtad, és veled van örökre Canters úrnak, egykori francia kritikusodnak a jó tanácsa, hogy ás mélyebbre. Az a francia írásaidnál azt is jelentette, hogy érezted, hogy franciául már nem tudsz mélyebbre ásni. De maga az intelem, az gyökeret vert benned, és lombos fává szökkent, hogy ilyen nagyon költői legyek. Mindig újra és újra előveszel régi dolgokat, mérlegre teszed, mert az igazságnak sok-sok arca van. Nem azért, mert hazudtál korábban, csak az évekkel megszerzett tapasztalataid, azok másként láttatják a dolgokat. Na most itt ezzel a hazatéréssel bajban vagy néha.
Ezt most hadd szakítlak félbe, jó? Én ezt össze szoktam foglalni, mert nagyon sokat írtam róla, sok írásom szól erről, és összefoglalva egy mondatban úgy szoktam mondani, hogy én Latin-Amerikában szocializálódtam. Belőlem ott lett az, aki vagyok, az alatt a 40 év alatt, amíg Latin-Amerikában éltem. És én, mint Latin-Amerikában szocializálódott magyar ember jöttem ide vissza, és úgy így próbálok itt élni, tehát egyszerűen elképzelhetetlen, hogy pontosan úgy gondolkozzak, mint a többiek. Ez lehetetlen. Én nem is eleinte megpróbáltam, mindenféle hát kalamajkába belekerültem emiatt, mert görcsösen igyekeztem megszeretetni magam, szeretném, ugye? És
félreértésekbe ütköztél.
Igen, félreértésekbe ütköztél. Tehát ezt abba hagytam, és belenyugodtam, hogy én Latin-Amerikában szocializálódott magyar író vagyok, és mint ilyen valamiféleképpen, aki velem van, akit én szeretek, és akivel együtt vagyok, az annak meg kell értenie, hogy nem mindig fogunk mindenben egyetérteni, de hogy ez nem jelent semmiféle drámai szakadást. Ennyi.
Hát igen, mert ami mindenek fölött mindig is a hazád és az életed középpontja volt a magyar nyelv, amiben élsz, amiben kifejezed magad. és az irodalom a birodalmat, tehát mindezzel együtt te függetleníteni tudod magad az ilyen mindennapi, hétköznapi kis csatározástól.
Felemelte a kezét ott egy hölgy.
És van
Mária. Igen. Én csak egy kicsi kiegészítést szeretnénk tenni az elhangzottakhoz. A Litea könyvesbolt vezetője vagyok, és hát egy kegyelmi ajándék az életemben Ferdinándi György barátsága, megtisztelő barátsága, hiszen minden könyvének ott mindig tartunk egy nagyon-nagyon szép hangulatú, tényleg szeretetteli, mondhatom, összejövetelt és bemutatót. De amit szeretnék mondani, az az, hogy amiről talán nem esett elég szó, hát nyilván mindenről nem is esett, csak éppen tegnap hozott nekem Urbán Laci barátom az OSK-ból egy kis plakátot, egy meghívót, egy nagyon-nagyon fontos és különleges eseményre, ami jövő héten 12-én a Költészet napja alkalmából lesz az OSK-ban, és örömmel láttam, hogy a védnök ennek a rendezvénynek Ferdinándi György. Én át tudnám mondani, hogy mi ez a rendezvény, de kérlek, Gyuri, hogy légy szíves, egy pár szót mondjál erről. A fiatal írók, költők hogy aukciójáról.
Igen, felkarolni a fiatal tehetségeket. Ez
egy igazi mentora, ezt akartam mondani, hogy nem csak, hogy megcsinálja a napi penzumot mai napig, hanem a fiatal írókat nagyon szépen és meghatóan mentorálja.
Én le is fordítom őket, meg is jelennek. Igen. Floridában is, tehát az Egyesült Államokban is, Puerto Ricóban is, még a Dominikai Köztársaságban is megjelennek fiatal íróink, olyanok, mint például Csender Levente, vagy most a legutolsók közül... milyen Zsuzsa? Hogy? Jenei Gyula és... Mircse Zsuzsa, feleségem, ezeket mint én is tudom, ezeket csak hirtelen, hát a szokásos módszerrel dolgozunk. Van, amit én tudok, és van, amit ő. Hát, ő általában sokat, én pedig keveset. Nos, tehát végeredményben ami az OSK-nak a rendezvényét illeti, elvállaltam a védnökséget, én vagyok a fővédnök, azért, mert szeretnénk fiatal írók kéziratait elárverezni. Eljön erre az árverezésre egy nagyszerű antikvárius, egy magyar könyveseknek az egyik legkitűnőbb képviselője, akinek a Szent István körút egy vagy a három szám alatt van egy pici kis...
Szőnyi,
igen, egy kis bejárat, de egy óriási könyvesbolt hátul, tele nagyszerű, értékes antikvár könyvekkel. Ő az, aki elvállalta ezt az árverést, és ennek a célja az, hogy a bejött összegekből támogatni azokat a fiatal tehetségeket, akik még nem jutottak közléshez sem sokszor, és akik megérdemelnék, hogy megismerjük őket. Erre nagy szükség van, nem csak mi éreztük ennek szükségét, hiszen itt van egy kollégám a Magyar Művészeti Akadémiáról. Mi tudjuk, hogy a Magyar Művészeti Akadémián is megjelent egy Krapek, egyébként nagyon szimpatikus ember, aki azt mondta, hogy ő kapott 150 milliót, amit arra fog költeni, hogy a fiatal tehetségeket is tápolja. Hát mi nem csak 150 milliót, hanem még 15 ezer forintot, ha összeszedünk, annak is örülni fogunk 12-én ezen az árverésen. De minden esetre az apró lépések politikája, amiről már beszéltem, próbáljuk ezt is csinálni. Én pedig próbálom elolvasni ezeket a fiatalokat, és ha találok olyat, aki valamilyen képpen megérint, akkor feleségemmel lefordítjuk, és hamarabb lesz belőle latin-amerikai író, mint magyar.
Tehát,
már tényleg csak elfáradtál, gondolom, de arról már sokat beszéltünk, hogy végeredményében ugyanabban a mitomillióban laksz, ahol megszülettél, meg ahol értél. Tehát ha a lépésről lépésre és a világ részek vándorra a dehallattal áll. Most egészen konkrétan kérdeznék arról, amiről tudok is, meg nem is, hogy a kortársainkkal, hát ugye lassan már én is kortárs vagyok, öregszik az ember minden. Milyen a kapcsolatod velünk, mindig is itt élt magyar írókkal, vagy olyanokkal, mint én, akik itthon voltunk emigrációval 1900-től.
Az a baj, hogy az én nemzedékemből már alig él valaki. Hát Szakonyi Károly még itt van, és ő a Lyukas órában, figyelmetekbe ajánlom a Lyukas óra folyóiratot és a Szakonyi Károly által vezetett társaságot, Magyar Írók Egyesületének hívják, ez a harmadik író egyesület, mert nem csak Magyar Író Szövetség van és Szép Írók Szövetsége, tehát nem a két szomszéd vár, ahogy azt mi mindnyájan tudjuk, hanem van egy harmadik is, mondd még egyszer.
Magyar Írók Egyesülete, ami Gyurkovics Tibor alapította.
Igen, a Gyurkovics Tibor által alapította.
Magyar Írók Egyesületének.
Igen, hát ő Szakonyi Károly szokta felsorolni, közölni, emlegetni azokat a kortársait, akik neki kortársai, és akik nekem is kortársaim lennének, de nem volt alkalmam megismerni őket, mert mire én hazakerültem, addigra már idős emberek voltak, és hamarosan mind meg is haltak. Én egy túlélő vagyok a magam 80-valahány, hát 80 évével. Igen. Tehát végül is hát én a fiatalabb korosztályok között találok néha egy-egy igazi kedves barátra, a legfiatalabbak között azért, mert őket hívjuk meg feleségemmel Floridába, ők azok, akik eljönnek Puerto Ricóba, akiket kiadunk, és akiket ottan az egyetem meghívásával körbeutaztatunk, valahányszor erre lehetőségünk van. Ez a legfiatalabbakra vonatkozik. Aztán van egy középnemzedék, akiket nagyon lassan és nehezen ismerek meg, ide tartozik Pósa barátom is ebbe a középnemzedékbe, akit azért ismertem csak meg, mert mindig mellettem ül, és a múltkor elkezdtük egymásnak malacságokat, hanem oda nem illő dolgokat sugdosni egymás fülébe, és hát azóta ismerik igazán egymást. Nos, tehát a középosztály a derékhadat alig ismerem, és ez bizony hát fájdalmas, mert néha nagyon egyedül érzem magam.
Sajnos.
Igen.
Tehát azért valami tenyhíted a társaságot, akikkel hallottam.
Igen. A mi társaságunk valamit tenyhít ezen, és hát van néha feltűnik egy csodálatos ember, mint például Száraz Miklós György, aki 40 éves korában kezdett el 600 oldalas regényeket írni, és egyik regénye jobb, mint a másik, egy csodálatos író. Nem tudunk róla, itthon is alig-alig vannak, hogy tudnak Száraz Miklós Györgyről, erről a ma körülbelül 50 éves íróról, akinek mondom, ilyen 600 oldalas regényei jelennek meg. Most fog megjelenni egy regény egyébként a könyvfesztiválra, ott is fogják bemutatni, én is majd oda megyek és megpróbálom, hát ha ad belőle egy példát, ha nem, akkor meg megveszem. Hát a feleségem úgy is megveszi, ha nem kapunk belőle, de ő akkor is megveszi, ha kapunk, mert sok könyvből két példányunk van otthon. Száraz Miklós György. Aztán ilyen ehhez hasonló ritka találkozásaim vannak nekem a mai magyar irodalomnak a középosztályában is, de ez inkább ritkaság, és ez inkább egy ilyen fájdalmas hiányérzet az én életemben. Valaki mondjon valami olyat, ami olyan végszó, olyan szép. Hát te tudsz ennek szebbeket mondani, de várjuk, hát hogyha valaki még szebbeket. Igen, hát én azzal fejezném talán be, hogy hát itten arról volt szó, hogy emigráns voltam többször is egymás után, 30 éven át nem is akartam más lenni, mint emigráns. És a mostani emigrálóknak az óriási tömegeit is nagyon nagy rokonszenvvel és szeretettel figyelem, és nagyon féltem őket elsősorban, és féltem azokat az országokat is, akik őket befogadják, hiszen ez egy óriási népvándorlás, és hogy ennek milyen eredményei lesznek, azt ma még senki sem.
Jó, hát ez nem hasonlítható azért a ti 56-os.
És az emigráns azért az két teljesen különböző dolog, ezt már
írtam. Ezt mondják mindig, és én ez ellen már írtam cikkeket is, nem különböző, pontosan ugyanaz. Hát más se csináltam ma este, mint azt beszéltem, hogy hogyan lázadoztam végig egész emigrációm alatt. Ezek is ezt fogják csinálni, pontosan ugyanezt.
Ez csodálatos, de azért én örülök, hogy te igaziból író vagy, és nem hivatásos forradalmár. Másrészt pedig a mostani nagy áramlásban mindenféle ember van. Éppen úgy megvan a politikai menekült, mint ahogy a gazdasági elvándorló is ott van, meg a potenciális terrorista is ott van. Meg a háborús menekült, aki feje fölött bombázza. Tehát ez egy olyan nagy zűrzavar, hogy azért ezt én nem most elmegy az 56-os
emigrációban. Mert az 56-os emigrációban csupa hős volt, csupa pesti srác volt. 200 ezer pesti srác, azok 200-an voltak, nem 200 ezeren. A többiek pedig olyanok voltak, akik a jobb élet reményében mentek ki. Egész egyszerűen.
Pongrácz Gergely nem így mesélte nekünk.
Hát Pongrácz Gergely akkor rosszul mesélt.
Hát ezt nem tudjuk, hogy melyikőtök mondok igazat, de én örülök, hogy mind a kettőt hallottam.
Hát én sokáig jártam a franciaországi börtönöket, amik tele voltak magyar menekültekkel, 56-osokkal. Tele voltak. Azokat aztán lassanként, apránként hazatoloncolt.
Hát biztos, mindenféle ember van, minden nagy tömeg meg.
Hát minden kirajzás. Na jó, hát
ezt mondjuk mind a kettőt. 56-ban épp úgy volt minden, mint ahogy most is van minden.
Mondja a Kulcsárka, aki valami gyönyörű végzik, amire te megint ellenkezhetsz, és akkor felelősbe merül ez az időnek,
nem, ez nekem nagyon szívem csücske ez, hogy miért ne lehetne összehasonlítani. Hát pontosan ugyanaz. Mi 200 ezeren körülbelül azt műveltük, amit mostan csinálnak ezek.
Jó, méreteiben is teljesen más, és sokkal tarkább.
És az, hogy én az algéri szabadságharcosokat őriztem a diákszobámban, és a franciák elől dugdosni kellett a verseimet, az talán nem ugyanaz. Én akkor nem, mai szóhasználattal nem voltam terrorista, szerinted véletlenül? Szerintem igen. Na.
És aztán franciául
írtál, és nem lehet ölni. Te nem
robbantani.
Hogy én nem robbantottam, azt te honnan tudod?
Hogy emlékszel?
Nem, mert nekem a házas élet örömei lehetővé tették, hogy ne robbantsanak.
Azért nem baj, hogy a Saint-Exupéry helyett Puerto Rico-t választottad, mert így elvehetted harmadszor is ugyanazt a nőt, még egy gyereket született abból a házasságból, még egy fiad a következőből, és igazi magyar író lettél, ami nagy örömünkre. Tehát mégiscsak szép az élet.
Liptai Kati óriási rádiós tapasztalatával pillanatok alatt megoldotta az utolsó szó jogán.
Jó, és egy biztos, hogy neked még tart a harmadik lecke, és vannak ebben dolgok. Mert ugye hazatérés, hazaérés sohasem lehet tökéletes. És ezért mondod, nem csak azt írtad le, hogy 3 hazád van, hanem még azt is írtad, hogy 7 haza. Tehát, hogy 7 helyen képzelted el, hogy házad hazád lehet. De a 3 haza az mindenki. És ebben azért otthon vagy.
Igen. Ezzel fejezzük be. Azt hiszem, mert nagyon elment az idő. Most látom, most nézek rá az órámra, és látom, hogy már nem lehet kimenni napozni, mert már lement a nap.
Nagyon
köszönöm, hogy eljöttetek.
És egy kis frissítővel várjuk itt a közönséget. Köszönöm.
Köszönöm.